Hát azzal egyetértek, hogy a komputert is a matematikusok találták ki, és hát, hogy a matematikának ebben mi a szerepe, vagy egyáltalán mi a szerepe, hát részben erről szeretnék beszélni, és talán egy pár szót még a komputerekről is lesz.
Parancsolj.
Jó estét kívánok! Szeretnék előre bocsájtani néhány megjegyzést, hogy elkerüljem a esetleges reklamációkat. Tehát először is azt szeretném tisztázni, hogy miről nem fogok beszélni. Tehát nem fogok beszélni a matematika legfrissebb eredményeiről, nem fogok arról beszélni, hogy hol áll a matematika a 21. század elején, hogy milyen kihívások állnak a matematika előtt. Ezekről nem fogok beszélni, mert nem tudok ezekre a kérdésekre válaszolni. Az a helyzet, hogy a matematika az elmúlt évszázadokban egy nagyon bonyolult, hatalmas tudomány lett, amit ma már nagyon nehéz áttekinteni, ezekre az általános kérdésekre olyan választ adni, ami informatív is és érdekes, az nagyon nehéz, én erre semmiképpen nem vállalkoztam. Amire vállalkozom, az csupán annyi, hogy a matematikát bemutassam azoknak, akik kívülről vagy esetleg távolról nézik, és hát a másik megjegyzésem, hogy még ez a bemutatás sem lesz túlságosan eredeti. A első néhány percben szeretném nagyon röviden vázolni a matematikának a helyét a tudományok között, és általában az emberi ismereteknek a körében, de ismétlem, hogy nem leszek eredeti, mert egy 45 évvel ezelőtt írt könyv alapján fogok elindulni. Ez a könyv Rényi Alfrédnak a Dialógus a matematikáról című könyve, amely a megírása után, a megjelenése után szinte azonnal klasszikussá vált, gyakorlatilag minden nyelvre lefordították, tucatnyi kiadást ért meg, és valóban nem csak, hogy úgy mondjam, tudományfilozófiai szempontból, de irodalmi szempontból is azt gondolom, hogy egy remek mű, és mindenkinek el kellene olvasnia. Hát ebben a könyvben Szókratész beszélget egy ifjú matematikussal, és a matematikáról nagyon sok gondolatot cserélnek. Az egyik téma, amit megtárgyalnak, az az a kérdés, hogy a matematika mennyire nyújt biztos és csalhatatlan ismeretet, igazságokat szemben más ismeretekkel. Itt felhoznak olyan példákat, mint például, hogy nem lehet megmondani egész pontosan, hogy hány ember él Hellászban, mert hogyha népszámlálást tartanánk, akkor is volnának, akik meghalnak, akik születnek, akik utaznak, érkeznek. Ezért nincs értelme annak a kérdésnek, hogy egészen pontosan, abszolút értelemben hány ember él Hellászban, vagy hogy mennyi a pontos távolság Spárta és Atén között, egy ilyen jellegű kérdésre csak nagyjából lehet válaszolni, míg ezzel szemben egy matematikus azt mondja, hogy a kockának van 6 lapja, 8 csúcsa és 12 éle, akkor ez biztos tudás, megkérdőjelezhetetlen tudás, és ez mindörökre így marad. Megemlítik, hogy minden változó dolog az olyan, hogy arról biztos tudást eleve nem szerezhetünk, hogy abszolút tudást csak arról szerezhetünk, ami örök, változatlan, ami mondjuk a kör, vagy az egyenes, a páros, meg a páratlan. Azt is elmondják, hogy nincsenek egyforma dolgok a világon, nincs két egyforma ember, nincs két egyforma tojás, de a téglalap átlói azok tökéletesen egyformák. Ez nem egy körülbelüli állítás, ez egy abszolút állítás. És Szókratész hozzáteszi azt a példát, hogy a bírósági perek alkalmával gyakran előfordul, hogy a vádlottnak sem a bűnösségét, sem az ártatlanságát nem lehet teljes bizonyossággal ugye megállapítani. Hát ebből azt a következtetést szűrik le, hogy a mindennapi élet igazságai azok bizonytalanok, megállapíthatatlanok, és hogyha ilyen abszolút biztos tudásra vágyunk, akkor ezt csak is a szellemi világban tudjuk megtalálni. Na már most elhagyva egy percre Rényi könyvét, megkérdezhetjük, hogy melyik szellemi világban, mert hogy a emberiség sok ilyen szellemi világot épített ki maga köré, ugye a vallás sok igazságai azok ellentmondanak egymásnak, tehát ebből a szempontból abszolútnak nem nevezhetők, a filozófia igazságai ugyancsak, ráadásul a filozófia igazságai függvényei annak a kornak, amelyben megfogalmazzák őket, és ez bizonyos értelemben még a bölcsészet tudományokra is érvényes. Tehát ezeket az igazságokat nem tekinthetjük abszolútnak, amivel nem azt akarom mondani, hogy a vallás, a filozófia vagy a bölcsészettudomány igazságai ne lennének fontosak, nagyon mélyek, vagy akár életbevágóak is. Pusztán annyit állítok, hogy nem abszolút igazságok a szónak abban az ideális értelmében, ahogy azt a matematikában értjük. Na most itt felmerül a kérdés, visszatérek Szokratészhez, hogy milyen módszerrel éri el ezt a matematika. Szokratész azt mondja, hogy ennek az a titka, hogy a matematika nem a bizonytalan és megfoghatatlan létezőkről gondolkozik, hanem elgondolt dolgokról szól a matematika, olyan fogalmakkal operál és olyan fogalmakat definiál, amelyek minden kétértelműségtől mentesek, és pontosan azért definiálja és úgy definiálja, hogy ezekről az absztrakt fogalmakról megdönthetetlen, abszolút igazságokat tudjon kimondani. Ja, most hát persze erre azt lehet mondani, hogy így könnyű, ugye? És hogy ebből a megközelítésből a matematika nem más, mint absztrakt fogalmakkal való játék, és az igazságok, ezek az úgynevezett abszolút igazságok, ezek egy ideális, távoli, nem létező világnak az igazságai, amivel talán nem megyünk sokra. Ennek ellenére pontosan ugyanezt a gondolatot szeretném egy egészen más megfogalmazásban is elmondani. Ez Bertrand Russellnak egy írásából való. Ugye Russell maga is egy elsőrangú matematikus volt, és egy szép írásából, ami a matematikáról szól, a következő mondatot szeretném most idézni. Távol az emberi szenvedélyektől, sőt távol a természet szánalmas tényeitől is, nemzedékek fokozatosan megteremtettek egy elrendezett kozmoszt, ahol a tiszta gondolat úgy lakozhat, mint saját természetes otthonában, és ahová nemesebb impulzusainknak legalábbis egyike elmenekülhet a tényleges világba való sivár számkivetettségből. Ugye ez egy gyönyörű és költői megállapítás, ami lényegében ugyanazt mondja ki, csak máshonnan nézve. Ennek ellenére, hogy ez egy ilyen fenkölt mondat, meg kell kérdeznünk, hogy ez azért végül is mire jó, ugye? Tehát, hogy mi értelme van ennek az egésznek. És erre nézve megint csak Szókratészt idézem, Rényi Szókratészét idézem, aki azt mondja, hogy minden absztrakció dacára és minden elvontságtól függetlenül a matematika mégiscsak a való világról beszél, mert hogyha egy matematikus a körnek egy tulajdonságát felfedezi, az absztrakt matematikai körnek, ezáltal minden kör alakú dologról megtud valamit. Kénytelenek vagyunk elvonatkoztatni, mert különben a kis részletek túlságosan zavaróak volnának, hogy a valóság viszonyai annyira bonyolultak és átláthatatlanok, hogy ahhoz, hogy átlássuk és egyáltalán vizsgálni tudjuk őket, ezért messziről kell néznünk őket az absztraktum felől. És ez az a módszer, aminek segítségével a matematika az absztrakt segítségével mégiscsak a való világot vizsgálja. Olyannyira, hogy ugye sokkal később, mármint Szokratészhez képest, sok-sok évszázaddal később, Galilei egyenesen úgy fogalmazott, hogy a természet nagy könyve az a matematika nyelvén van írva, ami manapság már 3 évszázad után számunkra ez mindennapi tapasztalat, mert ugye tudjuk, hogy matematika nélkül nem lennének függőhidak, és nem lennének mobiltelefonok, és nem lenne internet. És csak hogy befejezzem ezt a gondolatmenetet, itt még annyit meg kell feltétlenül jegyezni, hogy a valóság felül a matematika felé is áramlik az információ, mert a matematika történetének azok a nagy forradalmai, amikor hatalmas új elméleteket alkottak a matematikusok, azok szinte mindig, ha nem is mindig, de szinte mindig a valóság megismerésének a vágya által áthatva keletkeztek. Tehát a 17. században például, amikor a differenciális integrálszámítást megalkották, akkor ezzel a mozgás matematikai elméletét akarták megteremteni. Amikor a valószínűségszámítás elméletét megalkották, akkor a véletlen törvényeit akarták megismerni. A 18. 19. század matematikai fejlődését nagyon nagy részben a fizika motiválta. És ugyanez érvényes a 20. századra, ugye a dinamikus rendszereket a 20. században fejlesztették ki, ebben szerepelnek a népszerű fraktálok és a még népszerűbb káosz elmélet, vagy a kombinatorika gráf elmélet, amely a bonyolult ugye, gráfoknak és hálózatoknak a tárgyalását teszi lehetővé. Most ezzel befejezném ezt a magas röptű elmélkedést arról, hogy hol áll a matematika a tudományok között, és rátérnék egy hétköznapi kérdésre, nevezetesen, hogy mivel foglalkozik a matematika a hétköznapok során, és hogy a matematikusok tulajdonképpen mit csinálnak, amikor ezeket az úgynevezett abszolút igazságokat feltárják. Ugye ezek a igazságok, ezeket úgy nevezzük a matematikában, hogy matematikai tételek, és a tételekből állnak össze elméletek és nagy rendszerek. Ezek a nagy rendszerek azok, amelyek a matematika épületét végül is felépítik, és a tételeket a matematikusok úgy találják, hogy problémákon gondolkoznak. Tehát végső soron a matematikus ugyanazt csinálja, mint minden más természettudós, vagyis problémákon gondolkozik és elméleteket gyárt. Na most a elméletgyártásról itt nem szeretnék sokat mondani, nagyon nehezen tudnám bemutatni, hogy ezek a nagy bonyolult elméletek hogyan keletkeznek, de a matematikai problémákat, azokat igenis be tudom mutatni, és az egyik fő célom az, hogy megmutassam, hogy milyen jellegű problémákon gondolkoztak és gondolkoznak a matematikusok a kezdetek kezdetei óta. Ezek a kezdetek kezdetei, ezek az időszámításunk előtti 6. századra nyúlnak vissza. Ugye ekkor született tulajdonképpen a mai matematika, ezt azt lehet mondani, hogy két hérosz hozta létre, nevezetesen Thalész és Pitagorász, akik ilyen félig mitikus alakok. Ugye Thalész volt a hét bölcs egyike, a Pitagorász tulajdonképpen egy vallás alapító volt, és a vallás alapítókat megillető legendák övezték és övezik. Biztos, hogy nagy matematikusok voltak, de azért az, hogy a Pitagorász tételt tényleg Pitagorász fedezte fel, és hogy a Thalész tételt tényleg Thalész mondta el ki először, hát ezért azt hiszem senki nem tenné tűzbe a kezét. De az ő tanítványai, azok már húsvér matematikusok voltak, és ők az időszámításunk előtti 5. században megteremtették a matematikát, méghozzá pontosan úgy, ahogy azt ma ismerjük, és ahogy ma műveljük. Tehát ez egy nagyon fontos tény, hogy a matematika az 2500 éves folyamatos élő múltra tekint vissza, az időszámításunk előtti 5. századi nagy matematikusok alkotása az pontosan olyan érvényes, és pontosan olyan csodálatra méltó, mint volt akkor. És már ez a generáció megfogalmazott néhány problémát, ami aztán évszázadokon keresztül, hogy úgy mondjam, lázban tartotta a matematikusokat. Mind a három probléma a geometriai szerkesztésekről szól. Itt szerkesztésen azt értjük, hogy bizonyos alakzatokat vagy távolságokat kell szerkeszteni kizárólag a körző és a vonalzó felhasználásával, semmi más eszköz nem áll a rendelkezésünkre. Hát körző és vonalzó segítségével egy csomó alakzatot meg tudunk szerkeszteni, például szabályos ötszöget is tudunk szerkeszteni, és itt ezt talán láthatjuk is, hogy hogyan kell körző és vonalzó segítségével szabályos ötszöget szerkeszteni, hogyha egy figyelemmel kísérik ezt az ábrát, akkor látják, hogy egy szakaszt megfelezünk, körzőnyílás, ide forgatjuk, oda forgatjuk, és hip-hop ott egy szabályos ötszög. Végig lehet gondolni, hogy ez teljesen korrekt ez az eljárás, valóban a tökéletes szabályos ötszöget kapjuk ezen a módon. Na most a három klasszikus probléma, amiről röviden szeretnék beszélni, az ugyanilyen szerkesztést követel. Az első ezek közül azt követeli, hogy egy adott körhöz szerkesszünk egy a körrel azonos területű négyzetet kizárólag körző és vonalzó felhasználásával. Ezzel lényegében ekvivalens az a feladat, hogy az adott körrel szerkesszünk azonos hosszúságú szakaszt körzővel és vonalzóval. Az ekvivalenciát úgy értem, hogy ha az egyiket meg tudjuk oldani, akkor a másikat is meg tudjuk oldani. Tehát nehézség szempontjából azonos a két feladat. Ugye ezt nevezik körnégyszögesítési problémának, ami a kezdetek kezdeteitől már fantasztikus lázban tartotta nem csak a matematikusokat és az amatőröket is. Például lehet tudni, hogy a 5. században már annyi matematikus próbálta megoldani a kör négyszögesítését, hogy Arisztofanész az már érdemesnek tartotta a Madarak című komédiájában ezen gúnyolódni. És ennek a bemutatója az 414-ben volt időszámításunk kezdete előtt. Egyébként pedig az irodalomban folyamatosan felbukkantak a körnégyszögesítők. Még a Varázshegyben is szerepel egy figura, a paravan államügyész, aki a kör négyszögesítésével bajlódik. Tehát ez nagyon népszerű volt, és már az 5. században elkezdtek ilyen részmegoldásokat produkálni. Olyan megoldásokat, amik nem voltak szabályosak, de mégis valami hozzájárulás a feladathoz. Hippiászé az egyik ilyen híres hozzájárulás. Ő felfedezte a Quadratrix nevű görbét. A Hippiász azt mondta, hogy képzeljük el, hogy a körnek egy sugara a függőlegestől a vízszintesig folyamatosan halad, folyamatos mozgást végezve, és ezzel szimultán egy vízszintes egyenes fölülről lefelé süllyed, úgy módon, hogy egyszerre érnek a sugár vízszintes állapotába, és akkor a sugárnak és ennek a vízszintes egyenesnek a meccéspontja, az kirajzol egy görbét, ez a Quadratrix, és Hippiász precízen bebizonyította, hogy ha meg tudnánk szerkeszteni ennek a Quadratrixnak azt a pontját, ahol a görbe eléri a vízszintes sugarat, akkor ezzel a körnégyszögesítést is meg tudnánk oldani, ugyanis mai jelölésünkkel ez a pont 2 per pi távolságra van a kör középpontjától, és ha 2 per pi-t meg tudnánk szerkeszteni, akkor a pi-t is. Ugye pi az egységsugarú körnek a területe, vagy az egységsugarú kör kerületének a fele, lényegében ennek a megszerkesztését kívánja a körnégyszögesítés. Még rengeteg egyéb ilyen, hogy úgy mondjam, nem hivatalos, nem igazi megoldás született az évszázadok során, de senkinek nem sikerült az eredeti feltételekkel megoldani a feladatot. A másik ezek közül a klasszikus feladatok közül a szögharmadolás problémája. Itt egy szöget kell megharmadolnunk, és itt is születtek ilyen majdnem megoldások. Ez a megoldás, amit most láthatunk, ez Archimédeszről származik, legalábbis Archimédesz ezt már leírja. Az úgynevezett betoló vonalzó segítségével megoldható egyszerűen a feladat. Betoló vonalzón azt értjük, hogy a vonalzón meg van jelölve 2 pont, itt B-vel és C-vel van jelölve, és megengedjük azt a mozgást, hogy a 2 pontot 2 már megszerkesztett görbére illesszünk. Ha ezt megtehetjük, akkor az alsó ábra mutatja egy adott szögnek a harmadolását. Egyébként ezt a feladatot a Quadratrix segítségével is meg lehet oldani, de megint csak szabályos megoldást senki nem talált. A harmadik klasszikus probléma az valószínűleg közismert, az úgynevezett déloszi probléma. Ugye egy legendához fűződik a kérdés. A legenda szerint Déloszban pestis járvány tört ki, és a délosziak azzal a kérdéssel fordultak a Józsdához, hogy hogyan szabadulhatnának meg a pestistől, és azt a választ kapták, hogy csak akkor, hogyha Apollón templomában a kocka alakú oltárt egy 2-szer akkora oltárra cserélik ki, tehát egy adott kockához egy 2-szer akkora kockát kell szerkeszteni, csak körzővel és vonalzóval. Ez a feladat megint csak megoldható betoló vonalzóval, és rengeteg más megoldás született az évszázadok során, de megfelelő feltételeket kielégítő megoldás egy sem. És végül is a 18. századig senki nem tudta, hogy vannak-e ilyen szerkesztések vagy sem. A 18. század végén Carl Friedrich Gauss, aki a egész matematika történet egyik legnagyobb figurája volt, az be tudta bizonyítani, hogy a szögharmadolás és a kocka kettőzés nem megoldható körző és vonalzó segítségével. Arról van szó, hogy e 3 feladat, most ide hozzáveszem a körnégyszögesítést is, bizonyos távolságoknak a megszerkesztését követeli. Meg kell szerkesztenünk a pi hosszúságot az első feladatnál, a körnégyszögesítésnél. A kocka kettőzésnél a köbgyök 2 távolságot kell megszerkesztenünk. A szögharmadolás az egy kicsit komplikáltabb, ott úgy kell fogalmaznom, hogyha minden szöget meg tudnánk harmadolni, akkor a 60 fokos szöget is meg tudnánk harmadolni, tehát képesek lennénk 20 fokos szöget szerkeszteni, hiszen 60 fokos szöget képesek vagyunk szerkeszteni, ugye az egyenlő oldalú háromszögnek a szögei 60 fokosak, azt könnyedén megszerkesztjük, tehát ha tudnánk minden szöget harmadolni, akkor 20 fokos szöget is tudnánk, és akkor a 20 fokhoz tartozó ilyen trigonometrikus mennyiségeket is meg tudnánk szerkeszteni. Viszont Gauss talált egy kritériumot arra, hogy egy távolság mikor szerkeszthető. Rájött arra, hogy csak akkor lehet egy távolságot megszerkeszteni, hogyha a távolságot kifejező szám az gyöke egy olyan egészegyütthatós egyenletnek, amelyben a kitevők is egész számok, ez egyet már tovább nem egyszerűsíthető, tehát nem lehet felbontani egyszerűbb, alacsonyabb fokú egyenletek szorzatára, és ennek az egyenletnek a fokszáma, a legmagasabb kitevő értéke, az kettőnek egy hatványa kell, hogy legyen. A kettő hatványai azok az 1, 2, 4, 8, 16, és így tovább ennek a sorozatnak a tagjai. Na most, miután Gauss ezt bebizonyította, azonnal észrevette, hogy a köbgyök 2 nem elégíti ki ezt a kritériumot, mert a köbgyök 2 kielégít ugyan egy algebrai egyenletet egész együtthatókkal, egész kitevőkkel, nevezetesen azt az egyenletet, hogy x köbb mínusz 2 egyenlő 0, de ennek a fokszáma nem 2-nek hatványa. És pontosan ugyanez a helyzet a koszinusz 20 fokkal, az is kielégít egy már tovább nem egyszerűsíthető egész együtthatós egyenletet, amely szintén véletlenül harmadfokú, és ebből következik, hogy ez a feladat sem oldható meg. Na most ezen a ponton egy megjegyzést kell tennem Gauss felfedezéséhez. Tehát Gauss ezzel elintézte a problémát, megmutatta, hogy a szögharmadolás és a kocka kettőzés nem oldható meg, körzővel és vonalzóval. Most itt tisztán látnunk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy nem azért nem tudjuk megoldani, mert nem vagyunk elég ügyesek, nem próbálkoztunk elég sokáig, nem voltunk elég kitartóak, vagy valami fogyatékosságunk van, hanem arról van szó, hogy a Gauss azt mutatta meg, hogy soha senki semmilyen körülmények között nem tudja ezeket a feladatokat megoldani. Mert hogy ilyen szerkesztések egyszerűen nincsenek. Ugye nem létezik ilyen szerkesztés. Tehát ez jól illusztrálja, hogy mit értek azon, hogy egy matematikai állítás abszolút, ugye, megtámadhatatlan, végleges. A körnégyszögesítés problémája jóval nehezebbnek bizonyult, mert kiderült, hogy ugye ott a pi számot kell megszerkeszteni, és végül is kiderült, hogy a pi számmal az a baj, hogy az semmilyen egész együtthatós egyenletnek nem megoldása. Ezeket a számokat transzcendens számoknak hívjuk, és ennek a tételnek a bizonyítása a hosszú időt vett igénybe, és három lépésben történt. Először Joseph Liouville az 1850-es években bebizonyította, hogy egyáltalán kell, hogy legyenek olyan számok, amelyek semmilyen egész együtthatós egyenletnek nem gyökei. Ez annak idején egy nagy szenzáció volt. Ezek után Charles Hermite az 1870-es években megmutatta, hogy bizonyos konkrét számok, amelyeket a matematikusok akkor már több mint 100 vagy talán 200 éve is folyamatosan használtak, azok ugyanilyen úgynevezett transzcendens számok, nem gyökei semmilyen egész együtthatós egyenletnek. Ilyen szám például, amit a Charles Hermite vizsgált, az a természetes alapú logaritmusnak az alapszáma, amiről most csak annyit akarok mondani, hogy a elméleti matematikában nem a tízes alapú logaritmus a célszerű számolásnak az alapja, nem is a kettes alapú logaritmus, amit általában a informatikában használnak, hanem egy másik alapszám, ezt hívják a természetes logaritmus alapszámának, amit évvel jelölnek a matematikusok, és 2,7 körül van, egy jól definiált konstans, és az Hermite megmutatta, hogy ez a konstans transzcendens, semmilyen egész együtthatós egyenletnek nem gyöke. És végül ezt a módszert alkalmazva Ferdinand Lindemann 1882-ben bebizonyította, hogy a pi ugyanilyen szám. A pi nem elégít ki semmilyen egész együtthatós egyenletet, és ebből következik, hogyha Gauss tételét is hozzáveszünk, hogy a pi hosszúságú szakasz nem szerkeszthető, a körnégyszögesítés feladata megoldhatatlan. Na most ebben a negatív értelemben tehát A három klasszikus probléma a 19. század végére megoldódott. Abban az értelemben, hogy nincs megoldás. De tudnunk kell, hogy vannak olyan problémák, amelyeket még a klasszikus görögség hagyományozott ránk, amelyeket még ma sem tudunk megoldani. Ezek a problémák, amikről most beszélni fogok, a tökéletes szám fogalmával kapcsolatosak. A tökéletes szám fogalmát, itt látjuk közben Lindemannnak a képét, a tökéletes szám fogalmát még minden bizonnyal Pitagorasz adta meg. Ugye Pitagorasz elmélete szerint a világ lényege a szám. Mindent, a világról való tudásunkból mindent számok fejeznek ki. A tökéletesség az azt jelenti, hogy valami harmóniában áll a részeivel. A tökéletes szám tehát olyan szám, ami harmóniában áll a részeivel, vagyis a saját osztóival. Ugye osztóknak nevezzük azokat a számokat, amelyek maradék nélkül megvannak a számban. Tehát egy szám akkor tökéletes, mondta Pitagorasz, hogyha egyenlő az osztóinak az összegével. Itt az osztói közé önmagát persze nem soroljuk be, precízebb volna azt mondani, hogy a valódi osztóinak az összegével egyenlő. Ilyen a 6, ugye, mert a 6-nak az 1, a 2 és a 3 a valódi osztói, ezek azok, amik maradék nélkül megvannak a 6-ban, más nincs. Ezek összege véletlenül pont 6. A 28 is ilyen szám, ugye a 28 az 4×7, tehát az összes olyan szám, ami maradék nélkül megvan a 28-ban, az az 1, a 2, a 4, a 7 és a 14. Nincs más. És ha ennek az 5 osztónak a összegét képezzük, az véletlenül pont 28. Ezek tehát a tökéletes számok. És az olyan fontos volt a klasszikus görögség számára, hogy Euklidész a nagy tankönyvébe, az elemekbe belevette, hogy hogyan kell tökéletes számokat konstruálnunk. Egy receptet adott tökéletes számoknak a konstrukciójára. Azt mondja Euklidész, ha az egységtől kezdve kétszeres arányban képezünk egy mértani sorozatot, amíg a sorösszeg prim nem lesz, és az összeggel megszorozzuk az utolsó tagot, akkor a sorozat tökéletes szám lesz. Ez a recept, amit Euklidész ad. A mai jelöléseinkkel az azt jelenti, hogy vesszük a kettő hatványokat, 1, 2, 4, 8 és így tovább, ezeket sorozatban összeadjuk, és addig megyünk az összeadásban, amíg az összeg prim szám lesz. Ugye prim számnak nevezzük azokat a számokat, amelyek nem bonthatók fel kisebb számok szorzatára. Ezek a prim számok. Amiket felbonthatunk kisebb számok szorzatára, azok az összetett számok. Euklidész azt mondja, hogyha a kettő hatványokat összeadjuk egymás után, ameddig a sorösszeg prim szám lesz, akkor ha ezt megszorzom az utolsó taggal, akkor tökéletes számot kapok. Például a 6 úgy jön ki a recept szerint, hogy az 1 meg 2 az rögtön egy prim szám. Mert 1 meg 2 az 3. Ugye az nem bontható fel kisebb számok szorzatára, az egy prim szám. Tehát ha ezt megszorzom 2-vel az utolsó taggal, akkor 6-ot kapok. A következő recept szerint kapott szám az 1 meg 2 meg 4-ből indul ki. Az véletlenül megint prim, a 7. Nem tudjuk a 7-et kisebb számok szorzatára felbontani. És ezt megszorozzuk 4-jel, az utolsó taggal megkapjuk a 28-at. Itt feltétlenül jegyezzük meg, hogyha egyel tovább mennénk, nem kapnánk tökéletes számot, mert 1 meg 2 meg 4 meg 8, ez a következő összeg, az 15, ugye? És ez nem prim szám, mert a 15 az 3x5. Tehát a recept az úgy szól, hogy addig kell az összeget képezni, amíg véletlenül pont prim számot nem kapunk. Ez tehát az Euklidész féle recept, és ezzel kapcsolatban két nevezetes problémát hagyományoztak ránk az ókori görögök. Az egyik kérdés az, hogy ez a recept megadja-e az összes tökéletes számot, vagy sem. Ezzel kapcsolatban Euler fedezett föl egy nagyon fontos tételt a 18. században. Leonhard Euler, aki a 18. század legnagyobb matematikusa volt, belátta azt, hogy a páros számok körében a Euklidész-féle recept minden számot megad. Ha egy páros szám tökéletes, akkor azt megkapjuk az Euklidész-féle módszerrel. De mi van akkor, hogyha a szám páratlan? Ugye az Euklidésznek az algoritmusa eleve csak páros számot produkál, mert úgy végződik az algoritmus, hogy szorozzuk meg kettőnek egy hatványával valamit, hát akkor csak páros számot kaphatunk, ugye? Mindenképpen csak páros szám jön ki ezzel a recepttel. De az a kérdés, hogy vannak-e páratlan számok, az nincs eldöntve Euklidész receptje által. Ezt Euler sem tudta eldönteni. És a helyzet az, hogy mind a mai napig nem tudjuk, hogy vannak-e páratlan tökéletes számok. Ugye? 2300 év óta kutatják a matematikusok a páratlan számokat, hogy van-e közöttük tökéletes szám is, egy darabot sem találtak, de azt sem bizonyította be senki, hogy ilyen nincs, vagyis hogy hiába való lenne a keresés. Nem tudjuk, hogy hiába való-e a keresés. Amit ma 2006-ban tudunk, az annyi, hogy ha vannak esetleg páratlan tökéletes számok, azok nagyon nagyok kell, hogy legyenek, legalább 300 jegy kell a leírásukhoz. Tehát 300 jegy alatt ne próbálkozzunk, nincs páratlan tökéletes szám. De hogy utána van-e, nem tudja senki. A másik nagyon érdekes kérdés az az, hogy az Euklidész féle recept az végső soron hány darab tökéletes számot szolgáltat. Ugye arról van szó, hogy úgy kezdődik a recept, hogy addig adjuk össze a kettő hatványokat, amíg prímeket kapunk. Na de vajon ezt akármeddig tudjak folytatni? Vagy elképzelhető, hogy egy idő után már sose kapunk prím számot? Van-e végtelen sok páros tökéletes szám, vagy sem? Ez a kérdés. Senki nem tudja. Ez a mai napig nyitott kérdés. Ugye itt tulajdonképpen egyszerűbb a Mersenne prímeket vizsgálni. Ezek a prím számok, amelyek a receptben szerepelnek, ugye úgy néznek ki, hogy 1, meg 2, meg 4, meg és így tovább, és megállunk egy kettő hatványnál. Ezeket a prím számokat Mersenne prímeknek hívják, egy 17. századi francia szerzetes és matematikus után, mert ő volt az első, aki táblázatot készített ezekről a prímekről, és hát a tökéletes számok utáni vadászat az egyenértékű a Mersenne prímek utáni vadászattal. Ma, 2006-ban ott tartunk a vadászatban, hogy 44 darab ilyen prímet találtunk eddig, ennek megfelelően 44 darab tökéletes számot ismerünk. A legutolsót, ami egy csillagászati szám, a 44-et azt idén szeptemberben találták, természetesen számítógépek segítségével. Na most az a kérdés, hogy van-e végtelen sok Mersenne prím vagy sem, az nyitott. És ezen a ponton megint megállok egy kicsit, és kommentálnám ezt a kérdést, egy olyan kérdést teszek fel, amit nem fogok megválaszolni. Tehát itt, ha a laikus helyébe képzelem magam, akkor előre látom azt a kérdést, hogy tulajdonképpen minek egyre több és több Mersenne prímet keresni. Miért érdekes, hogy van-e végtelen sok tökéletes szám? Ugye mire jó ez? Na most töredelmesen be kell vallanom, hogy nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Az ilyen jellegű kérdésekre szerintem nincs érdemi válasz. Ugye az, hogy a hegymászok miért akarnak egyre magasabb hegyeket megmászni, erre ők maguk sem tudnak válaszolni. Ugye tudjuk, hogy a fizikusok azok egyre újabb és újabb szubelemi részecskéket akarnak találni, az ördög tudja, hogy miért. Ezrével vannak ma is az emberek a világon, akik hihetetlen szenvedések árán új és új rekordokat akarnak megdönteni. Ez egyszerűen benne van az emberi természetben, ha nem volna benne, akkor talán nem is léteznék. Tehát a matematikusok azok új és új prímszámokat, nagyobb és nagyobb prímszámokat kutatnak, és ami azt illeti, a prímszámok utáni kutatás az biztos, hogy végtelen lesz, mert már Euklidész bebizonyította az elemekben, hogy végtelen sok prímszám van. Ugye a tökéletes számokkal kapcsolatban a probléma az, hogy végtelen sok Mersenne prím van-e, ilyen speciális alakú. De prímekből biztos, hogy végtelen sok van, tehát ez a hajsza az új és új, nagyobb és nagyobb prímek után, ez sosem fog véget érni. És akkor itt ugye felmerült egy kérdés, hogy esetleg megkérdezzük a közönséget, hogy mit gondol, hogy a ma ismert legnagyobb prímszám az mekkora lehet.
Köszönöm szépen, professzor úr, tehát a kérdést hallották. Hány számjegyű a legnagyobb ismert prímszám? Három alternatíva van, körülbelül 10 000, körülbelül 1 000 000, vagy körülbelül 10 000 000. Még van 10 másodpercük arra, hogy megadják az önök által helyesnek vélt választ. És a nézők véleménye szerint körülbelül 10 000 000 a legnagyobb ismert prímszám.
Nagyon jól tájékozott a közönség. Valóban a legnagyobb ismert prímszám az körülbelül 10 000 000 jegyből áll. Ugye ez egy horribilis szám. Ha egymás után a jegyeit le akarnánk írni, ez egy 4000 oldalas kötetben férne csak el. Na most miért érdekes egy ilyen önmagában talán nem fontos adat? Mert a legnagyobb ismert prímszám az tulajdonképpen mutatja, hogy a számítástechnikai kapacitásunk az mekkora, milyen gyorsak a számítógépek, mit tudunk ma 2006-ban számítógépekkel csinálni. Valamilyen értelemben, ha ezeket az adatokat összevetjük a korábbi adatokkal, akkor egy képet alkotunk valahogy arról, hogy hányadán is állunk ebben a tekintetben. Nagyon, nagyon durva képet, de valamilyen értelemben egy képet. Egyébként nagyon érdekes összevetni ezt az adatot, mert láthatjuk, hogy a legnagyobb ismert prímszám számjegyeinek a száma az durván egy lineáris grafikont rajzol ki, amelynek alapján egyáltalán nem nehéz jóslásokba bocsátkozni, hogy például az emberiség mikor fogja megtalálni az első 100 millió jegyű prímet. Az az előrejelzés, hogy ezt körülbelül 2015-ben már meg fogja találni. És hogy mikor fogja megtalálni az első 1 milliárd jegyű prímet, ami már akkora, hogy ezt tényleg el sem lehet képzelni. Úgy tűnik, hogy 2024-re nagyjából az emberiségnek birtokában lesz egy milliárd jegyű prímszám. Na most, itt azt is meg kell jegyeznem, és ez itt egy nagyon lényeges információ, hogy egészen más jellegű kérdés egy számról, egy nagy számról eldönteni, hogy ez prímszám-e vagy sem, valamint az, hogy az a nagy szám, az fel tudjuk-e bontani tényleg kisebb számok szorzatára. Tehát, ha egy szám nem prím, akkor ez definíció szerint azt jelenti, hogy kisebb számok szorzata. De attól, hogy meg tudjuk állapítani, hogy nem prím, még nem biztos, hogy elő is tudjuk állítani őt szorzatalakban. Az utóbbi probléma az hatványozottan nehezebb, mint az előző. Egyébként ezből az utóbbi problémáról Lovász László tartott itt előadást a Minden Tudás Egyetemén, és az is kiderült az ő előadásából, hogy ez a merőben elméleti, számelméleti kérdés, ugye ennek nagyon fontos alkalmazásai vannak a kriptográfiában, az internetes tranzakcióknak a titkosságában, és így tovább. Tehát hangsúlyozom, az, hogy ma, 2006-ban sok millió jegyű számról el tudjuk dönteni, hogy prímszám-e vagy sem, az nem jelenti azt, hogy ekkora számokat mi faktorizálni tudnánk, föl tudnánk bontani kisebb tényezőkre. Egy ezer vagy néhány ezer számjegyből álló számnak a faktorizálása már meghaladja a pillanatnyi képességeinket. Na már most a prímek ugye éppen azért gyakorolnak olyan hihetetlen vonzerőt a matematikusokra, mert ilyen szabálytalanok, nincs képlet vagy szabály, ami valami egyszerű módon produkálja a prímeket. Ha volna, akkor nem kellene vadászni a prímekre. Na most ebből a megfontolásból a matematikusok táblázatokat készítettek a prímekről. Az első nagy táblázat már a 17. században elkészült. Már akkor 100 000-ig a prímeket táblázatba foglalták. A 18. század végén már 400 000-ig ismertek voltak a prímek, és a 19. század elején, tehát szó nincs ugye még elektronikus komputerekről, a 19. század elején már 3 millióig, és a 19. század folyamán már sok-sok millióig prímszám táblázatok álltak a matematikusok rendelkezésére. Na most Gauss még 15 évesen volt, amikor elővette a rendelkezésére álló táblázatokat, és elkezdte számolni a prímeket. Az a hihetetlenül modern gondolat ötlött fel benne, hogy legalább valami statisztikus törvényszerűséget megpróbál a prímekről megállapítani. 15 évesen volt, azt csinálta, hogy felosztotta a számokat először csak 10 000-ig ezres csoportokba, és megszámolta, hogy az egyes ezres csoportokban hány prím van. Valami ilyesmit talált, hát itt valami tendenciát mi is láthatunk. A tendencia az, hogy ezek a számok csökkennek, a prímeknek a száma úgy durván csökkenő tendenciát mutat. De a fantasztikus Gaussban az volt, hogy föltette magának azt a kérdést, hogy van-e valami képletben kifejezhető szabály, amelyet a prímek legalábbis statisztikus értelemben követnének. És nem csak, hogy föltette ezt a kérdést, de meg is tudta válaszolni. Ez egy olyan teljesítmény, amit nem is tudok kellőképpen érzékeltetni, hogy milyen hihetetlen teljesítmény volt a 18. század végén egy 15 éves gyermekről, még akkor is, hogyha egy zseniről volt szó, részéről.